Jó estét kívánok! A 42. adásban felvételről köszöntöm a hallgatót. Idézet jön. Alaptörvény, J-cikk, első bekezdés. Magyarország nemzeti ünnepei, A. pont, március 15. napja, az 1848-49. Évi forradalom és szabadságharc emlékére. Idézet bezárva. Hazánk immár alapvető közjogi szabály mentén ünnepel március 15-én. Nincs kerek évforduló, de van jó ok visszatekinteni a 19. század magyar történelmének kiemelkedő másfél évére. Büszkén megemlékezhetünk a kor sorsfordító eseményeiről. Érdemes szóba hozni a dolgok alakulását, elemezni a Napóleon bukása utáni körülményeket, a modernizációs kihívásokat, az európai fejleményeket és azok honi fogadtatását. Jó kitérni a diéta, tehát a reformkori országgyűlés pezsgésére, majd a március ifja gondolataira és tetteire. Felidézhet a 12 pont keletkezése, annak fő tartalma és üzenete a későbbi korokra. Tanulságos mérlegre tenni az ország öntudatra ébredésének és az önállóságért vívott politikai és katonai harcának a sorsát. Elemzés illetheti a meghatározó szereplők céljait, lépéseit, egymáshoz való kapcsolatát. Kegyelettel szólhatunk hőseinkről. Megemlékezünk hadi sikereikről, ugyanakkor beszélünk a megriadt birodalmi összefogás túlerejéről, az európai forradalmak elzúgásáról. Áttekintést érdemel 48-49 hatása a század második felére, sőt máig ható tanulsága a közép-kelet-európai régió számára. A megemlékezés aktualitása felveti, ma mit és hogyan illik ünnepelnünk, esetleg éppen őseink szellemében. A műsor vendége, ez áll már a korábbi beharangozóban is, egy rendkívüli reneszánsz ember, Katona Tamás történész, volt államtitkár, polgármester és nagykövet. Szervusz államtitkár úr, a hallgató nevében is köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm a meghívást.
Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Vendégünk bemutatása kitölthetni az egész adásidőnket, és lehet méltóságteli módon puritán. Inkább az utóbbit választjuk. Először is Isten éltessen sokáig, boldog születésnapot kívánunk, ha picit megkésve is.
Nagyon kerek ez már az a baj nagyon vele. Hát 80 múltam most.
Nagyszerű. A diákok körében is azt látom, hogy lassan újra megnő a klasszikus műveltség, a nagy és a mély összefüggések iránti tudás, odaadás igénye. Eseményt jelentő rangja és tábora lett annak, hogy egyszerűen csak odaülünk egy nagy értelmiségi mellé, és meghallgatjuk őt. Erre van a rádió kitalálva. Papíron és neten mind nagyobb betűtengerrel küszködünk. Néha egy nap 150-170 oldalt is muszáj elolvasni. Ritka örömet érzek tehát, ha alkalom nyílik fajsúlyos, mégis sziporkázó beszélgetésre, remélem a hallgató is így van, így lesz ezzel. Vendégünk az öt legfelvilágosultabb, legfelkészültebb, legszínesebb és a legjobb humorú honi művelt ember egyike szerintem. Például, amit Katona Tamás úr, Göncz Árpád elnök úr 91. születésnapját köszöntő konferencián elmondott, az a bravúros beszédek sorában is csúcs teljesítmény volt. Ott voltam tanúsítanom, sőt mások is így voltak ezzel. Nem véletlenül a színes nacionálé, államtitkársága rendszerváltozás hajnalán, polgármesterség a főváros patinás kerületében, majd nagyköveti külszolgálat egy igazi barátországban. A főmenü azonban mindvégig a történelem Katona Tamás úrnál, és azonban is talán az egyik kulcspont 1848-49.
Mert máshoz nem értek.
Dehogy. Nos, erről szól az ünnepi adásunk. Kérdés, hol érdemes kezdeni a magyar 48-49-et jól feldolgozni és megérteni? Kezdjük talán a század előn? Vagy vegyük elő Napóleon Európájának az időszakát, vagy nyomban Napóleon bukás után a Szentszövetséggel kezdjünk, és a Habsburg Birodalom közállapotaival. Mivel kezdjünk, tanár úr?
Hát szerintem a legkényelmesebb, hogyha a reformkor koldus szegény, és mégis zseniális iskoláival kezdjük, mert itt dőlt el az, hogy Magyarország fel tud készülni mindarra, ami rázuhant Napóleon után Európára. És az, hogy ezek a nagyon szegény fiatalok, ezek programot tudtak kidolgozni. Nem akármilyen programot, hát ezek legjobb esetben ilyen megyei urak voltak. És túlnőttek a megyén, sőt, kiláttak már az országból, a birodalomból is. Ez egy óriási dolog volt, hogy kész program volt a fejekben. És ez főleg ezeknek a kódis szegény iskoláknak köszönhető, mert Nagykanizsán, ahol szegény Deák Ferenc iskolába járt, ott azt hiszem összesen egy földgömb volt az összes szemléltető eszköz, ami rendelkezésre állt. Tehát nagyon fontos dolog volt az, hogy ilyen körülmények között is az ország képes volt mindenki, vagy a többség által szívesen vett szükséges, nagyon esedékes programok kidolgozására. Nem akkor kezdtek gondolkozni, amikor a hatalomra jutottak, hanem kész elgondolásaik voltak. És éppen azért, mert kész elgondolásaik voltak, ez a 48-as március azért is csodálatos volt, mert szinte önműködően megteremtett valamit, amit nem lehet megrendelni, nem lehet kikövetelni, a nemzeti egységet. Ez egy óriási, óriási dolog volt, és ezt tette lehetővé, hogy ez a nem akármilyen alkotmányos, feudális Magyarország, ez átalakulhatott az akkori Európa példamutató polgári demokráciájával.
Igen, igen. Ez már jócskán a reformkor, ami jelentősen és nagy hatással megelőzte 48-at. Mit tudunk még a reformkor nagy eseményeiről, nagy személyiségéről mondani?
Hát az, hogy utálták egymást. Tehát az, hogy tessék beleolvasni Széchenyi naplójában, más se olvas benne az ember, mint az, hogy a két Lajos, a két hamis kártyás. Igen. Ez ugye Batthyány és Kossuth Lajosokra való nem tiszteletteljes megemlékezése a legnagyobb magyarnak. De azért amikor tudtak együtt dolgozni, amikor erre a történelem lehetőséget adott. És ugye hát nem csodált, Széchenyi sakkozott. Kártyázni nem is igazán szeretett, csak ha nagyon unta magát. Mondjuk 1848. március 15-én, amikor az országgyűlés küldöttsége hegymenetben szemben az árral megy Bécsbe, és piszokul lassan telik az idő. És akkor jut eszébe ennek a Széchenyinek, hogy egy dolgot kell aláíratni ő felségével, az, hogy István az én alter egóm, tehát, hogy István Nádor az a magyar törvények szerint az országtól távol lévő uralkodót szinte teljhatalommal helyettesítheti. És ez óriási dolog volt, végre, miben Széchenyinek ez az ötletet tette lehetővé, hogy Batthyány, és ez volt az egész akkor útnak a célja, aha, az első független és felelős és magyar kormány miniszterelnöke legyen. Van.
Nagyszerű. A Batthyány kormányról még később fogunk szólni, még egy kicsit a reformkori törvényekről, ha szólnál. Mik voltak ebben a jelentősek? Valóban tudtak-e, akartak-e véget vetni a feudalizmusnak? Mi az, ami a reformkor törvényeiből, intézkedéseiből megelőzte és talán kiváltotta 48-at?
Hát az a küzdelem, amit az országgyűlés a jobbágy felszabadítás terén fokozatosan megtett. Gondoljuk meg, nem volt könnyű feladat ez, nem volt könnyű feladat, mert még akkor is, amikor 48-ban szerencsére az ellenzék már többségben volt az alsó táblán, tehát az alsó táblán mindent keresztül lehetett vinni. Okay. A felső táblán az összavazatok is kellett, és ezek földesurak voltak. Tehát a jobbágy felszabadításról meg kellett győzni őket, hogy nem feltétlenül járnak vele rosszul. Igen. És itt volt nagy pozitívum, hogy itt volt egy Széchenyi, ugye, aki egy derék közgazdasági gondolkodó volt, és egyszerűen azért, mert nem kapott hitelt az Eszkelesz bankháztól, ezért megpróbált közgazdász fejjel gondolkozni.
És nagyszerű könyveket adott az országra, máig hallatlan szakmai tartalommal értékkel.
Hát nem véletlen, hogy a hitel kérdése már akkor sarkalatosan fontos.
És ma is szinte naponta idéznek el könyveiből.
És ez nem is volt hiába való, hiszen lassan meg lehetett érteni azt, hogy a földes úr nem feltétlenül jár rosszul a jobbágy felszabadítása.
Igen, igen. Eljutottunk az első szünetig, rövid közszolgálati kereskedelmi szünetet tartunk, de rögtön jövünk vissza, nem sokára folytatódik tehát a rakott Katona Tamás történész tudós úrral, a téma pedig 48-49, a forradalom és a szabadságharc jelentősége, kisugárzása, aktualitása. Folytatódik a rakott 1848-49 témájával, a forradalom a szabadságharccal és Katona Tamás történész úrral. Tegyük fel, hogy most 1848. március 14-ének esti órái telnek. Kik és mit tesznek ilyenkor a másnapi március ifjak? Tehát mennyire volt előrelátható, érzékelhető a forradalom?
Valamit nyilván érzékeltek ezek a fiatal urak. Mégpedig azt, hogy segíteni kell a politikát, segíteni kell azt a politikát, amit a főrendi táblán Batthyány, az alsó táblán Kossuth képviselt. És ezért elhatározták, hogy ha Pesten szokás szerint meg lesz a József napi vásár, és erre a fél ország feljött Pestre. Azok a felszabadítandó jobbágyok, azok jöttek föl Pestre.
De érdekes, ezt nem is tudtuk, hogy ez ennyire összefüggött a József napi vásár is 15-e. Bocsássák.
Na most ők erre készültek, hogy ott lakomát tartanak, mert hát szegények elég ritkán ettek. És majd ott bordalt fognak énekelni, tudták, hogy mi lesz ez a bordal. Ez Vörös Martinak a Fóti dala volt, és Lukács és Sándor annak idején kimutatta, hogy mi is van abba a Fóti dalba. Most kell neki felvirulni, vagy soha. Most vagy soha gondolata, ebbe a feneketlenül hosszú bordalban már ott van. És ezt megzenésítette Tern Károly, a Nemzeti Színház karnagyok, mindent megzenésített, és mindennek az ellenkezőjét is. Úgyhogy ezt ismerte az egész ország. Tehát ezt akarták énekelni, és utána íveket aláírni, hogy tömérdek aláírni. Írást küldjenek föl Pozsonyba az országgyűlésre, támogatandó a támogatni érdemes férfiakat. Csak éppen a történelem nem adott lehetőséget ennek a remek ötletnek a megvalósítására. Nem adott időt, mert Bécsben forradalom tört ki, ami döbbenet volt. A kedélyes Bécs forradalmat csinálat megőrül, kifordult a világ a sarkából. Ráadásul ennek a forradalomnak volt egy szent szövege, Kossuth Lajos március 3-i felirati beszéde, amit azonnal lefordítanak németre, és ezt olvassa föl Puc joghallgató, meg Fischhoff orvostanhallgató az egyetem kútjára fölkapaszkodva. Tudjuk, Ausztriában sem alkotmány nincs, sem országgyűlés nincs. Magyarországon meg igen. És Batthyány 1843. novemberében kimondja a Magyarországgyűlésen, adjon ő felsége alkotmányt nem magyar tartományainak is. És ezt ismétli meg Kossuth, és ez a jogkiterjesztő felfogás, ami annyira jellemző volt a magyar jogra akkoriban, ez gyönyörű példája annak, hogy mi nem elvenni akartunk mástól, hanem akinek nincs, annak adni. Legyen az akár a jobbágy felszabadítás, legyen az akár a nem magyar tartományok alkotmányossága.
Nagyszerű. Hol jön a képbe a 12 pont? Mai szemmel mit emelni ki belőle, vagy mi az, ami különlegességnek hat akkor vagy ma?
Hát
lehet sorrendet csinálni bennük?
Hát természetes, maguk a fiatalok csináltak sorrendet, ez csupa Scribbler volt. Igen, mi volt nekik a legfontosabb? Az első. Kívánjuk a sajtószabadságát, cenzúra eltörlését. De ügyesen el volt hintve a 12 pontban néhány olyan pont, amit Pozsony, az országgyűlés, és Bécs, az uralkodó nélkül is meg lehetett valósítani. Hát ilyen volt maga a cenzúra eltörlése. Ilyen volt a polgárőrség átalakítása nemzetőrségé, és ilyen volt, ami az utolsó pillanatba került be, a politikai státusfoglyok szabadon bocsátassanak. Emiatt kénytelenek voltak a katonaságra vonatkozó két pontot összevonni egy végtelenül hosszú pontba. A 12 radikális csattanos ostorcsapás között a katonaságra vonatkozó szólt a legkisebbet, mert ez volt a leghosszabb. És hát Kádár János emiatt nem szerette március 15-ét, mert ugye ebbe az volt, hogy a katonaság tegyen esküt az alkotmányra, a magyar katonákat hozzák adó, az idegen katonákat vigyék el tőlünk.
Üzenetértéke volt 150 évvel később is.
Jócskán. Igen, viszont Kádár talán megnyugtathatta az, hogy a nyomdászok nagyon siettek Landerer és Heckenasznál, és ezért az utolsó pontot, uniót Erdéllyel, azt már csak úgy írják, hogy unió.
Igen,
akár a Szovjetunióra is gondolhatott
Pontosan. Hadd kérdezzem meg, Jogászként, mi volt ebben a jurátusok szerepe? Kicsi, nagy, semmi.
Nem, hát nyilvánvaló az, hogy ez a Kossuth végtelenül hosszú és nagyon óvatos az előbbiek, mivel láttuk, hogy oka volt erre az óvatosságra, hiszen nem akarta lehetetlenné tenni, hogy ebből törvény legyen.
Igen.
Ugye ezért a fiatalok ezt a hosszú-hosszú beszédet és óvatos beszédet, nekik ugye nem kellett a felső táblával, meg az uralkodóval foglalkozni, ez 12 csattanós mondattal tömörítették, mint ahogy az a hosszú bordal, az a most kell neki felvirulni, vagy soha, az is egy ilyen radikális csattanós tömörítésnek esik áldozatul, hiszen Petőfinek már ott van a sebébe hengerlokra összesodorva.
Igen.
A nemzeti dal és Szikra Jurátus, hogy megint egy jogászt vegyünk elő. Az el is olvassa az első sort, hogy rajta magyar híja haza, és elkezdi magyarázni, hogy barátom Sándor, először talpra kell állítani a magyar, csak aztán rajta. És Petőfi nem szerette, ha a versébe belebeszélnek, de valami jó előérzete lehetett, mert engedelmesen csak annyit mondta, hogy te még az íjjel utasít társait szerint ki fogom javítani. És amikor mondják, hogy olvasd fel a verset, nem, ez kell holnapra. Úgyhogy megvolt ez a két csodálatos szöveg, ez a két csodálatos tömörítvény, és elhatározzák, hogy másnap pedig ki az utcára történelmet csinálni, és reggel mind ott lesznek a Fillinger kávéházban, amit az utókor Pilvaxnak
nevez. Ez nagyszerű. Nagyszerű. Ugrunk egyet időben, és a Batthyány kormány megalakulásával foglalkozunk. Kikből állt, nem is annyira nevek szerint, mint inkább karakterek szerint, mennyire volt ez jó kormány, mi volt neki, mi volt a kezében, mi állt rendelkezésére, és hogy fogadta Bécs mindezt?
Hát Bécs mondjuk minimális lelkesedéssel fogadta, és nagy baj volt, amikor az államkonferencián Lajos főherceg, ugye a magyar kancellári állás ekkor üres, és Szőgyéni László az alkancellár, és megkérdezi, hogy hát mi a véleménye erről, mire Szőgyéni, akinél udvarhű ember kevés volt, azt mondta, hogy Magyarországot eddig is úgy kellett volna kormányozni, ahogy most az urak, ezek az urak akarják.
Nagyszerű.
Tehát gyakorlatilag az első pillanatban volt támogatása ennek, és azok az emberek, akik nem szívelték egymást, mint az előbb láttuk Széchenyi és Kossuth esetében, remekül tudtak együtt dolgozni.
Együtt működtek a kormányban.
Remekül tudtak. Hát ez a kormány egy lehetetlen kormány volt, mert ilyen kormány nincs azóta sem, és nem is lesz soha. Hát egyszerre tagja egy Széchenyi, egy Kossuth, egy Deák, egy Ötvös. Hát, és a többiek sem akárkik. Na most ugye ezt nyilvánvaló, hogy a Bakra egy keménykező kocsis kell. És Batthyányi gróf egy ilyen keménykező kocsis volt.
Igen.
Hogyne. Ő teljes szabadságot adott a minisztereinek, ugyanakkor megkövetelte azt, hogyha a minisztertanácson határozatot hoznak valamiről, azért az egész kormány álljon ki. És ez működött.
Intőjel máig. Bizony, bizony. Mi állt rendelkezésére ennek a kormánynak? Tehát ugye volt Kossuth bankot, tehát mennyire volt ez rosszul ellátott, vagy kevés eszközzel dolgozó kormány?
Hát pénzügyileg katasztrofális helyzetben volt, mert Bécs nagy módszerességgel a kamarát kiürítette. És az akkori időkben, ugye mikor lehetett az adókból pénzt látni, ha az adók, terményadók befolytak, ezt eladták, és akkor ezt pénzé lehetett tenni ősszel. Már pedig márciusban. És márciustól őszig át kell hidalni a dolgokat. Szerencse, hogy ez a Kossuth Lajos nevű Skribler, hogy jó pénzügyminiszter volt.
Érdekes.
Egy elég bonyolult és nehéz helyzetben sikerült neki az ország fizetőképességét fenntartani. Ez végtelenül fontos volt.
Bizony. Pedig hadsereget kellett szervezni, meg mindent. Tehát feladat és finanszírozni való volt jócskán.
Hát éppen egy márciusi ifjú, aki igaz, hogy nincs itthon 48 márciusban, mert éppen Prágában tanár segédeskedik fizetés nélkül, és éppen nősül, elvesz egy francia hugenotta kislány. Ez utána, mint kilépett huszártiszt, Batthyány megbízásából a bécsújhelyi nagy katonai raktárba megy, utána meg Prágába, Szeli és Belógyárhoz, hogy hozzam haza a fegyvereket. És nem csak egy fegyvereket hoz haza, hanem egy magyar lőszergyárnak a teljes kidolgozott tervét.
Nem olvastunk korábban
de
erről.
Nem, de hogy nem.
Akkor én nem olvastam erről, de ez baromi érdekes.
Mindenki tudja, hogy Görgei uram ezzel a tervvel állt elő. Igen. És Széchenyi ezt nagyon támogatta. Kossuth pedig azt írta rá, hogy én, mint az ország pénzügyminiszter, a szükséges, ezzel szükséges pénzt előteremtem. Tehát gyakorlatilag az országnak az önállását ezáltal is biztosítani akarták. És hát tehetségesek voltak ezek a fiatal huszártisztek.
Látszik. Szinte végszót kaptam tőled. Ősszel beindulnak katonai események. És győzelem is. Mi a jelentősége 48 őszén az elért katonai sikereknek, és hogyan vészeli át az ország 48 telét, hogyan érkezünk 49-re?
Hát ez az egy szem kis győzelmecskénk. Nem volt valami véres csata. Mindenek előtt a győztes magyar sereg Pákosztól Martonvásárig futott a győzelem után. Tehát ez azért volt lényeges, mert lehetett látni, hogy az osztrák részről is az elszántság nem olyan baromian nagy.
Igen.
Tehát gyakorlatilag, amikor Jellasics először ellenállásba ütközik, visszapattan róla, mint a teniszlabda, és Székesfehérvártól Bécs alá szalad. Egy finoman kifejezett oldalmozdulattal, hogy Jellasics kedvenc szavát idézzük.
Nagyon jó.
Tehát ez egy lényeges dolog volt, hogy az ország kinyilvánította, hogy ragaszkodik Isten és természet adta jogaihoz, és ezért, ha kell, fegyverrel is hajlandó kiállni. Hála jó Istennek, hogy ezt megtették, mert különben pirongodva gondolhatnánk, hogy ötletekben erősek voltunk, de az első adandó alkalomkor csak megalkudni tudtunk.
Nagyon jó. Ismét szünethez érkeztünk. Közszolgálati és kereskedelmi szünet jön, azaz híreket hallgatunk, de utána rögtön jövünk vissza, mert hogy a téma 48-49, a vendégünk pedig Katona Tamás történész. Folytatjuk a rakottat 1848-49-szer nemzeti ünnepünkkel, és annak kitűnő történész kuratójával, Katona Tamással. Ebben a blogban a tavaszi hadjárat a nyitó tétel, kérdés, mi idézte elő a gyors sikereket, azután egy régi-régi mondás, hogy lett volna-e esélye és értelme Bécs ellen vonulni, Buda visszafoglalása, visszavétele pótcselekvés volt, vagy valódi tett, majd Erdély harcairól, ha hallhatnánk, és végül majd eljutunk Világosig. Szóval a harcok szempontjából a történész mit látott 49 tavaszától kora őszig?
Hát nagyon nagy szó volt, hogy az ország ellenállt, mert iszonyú túlerővel vonult be Magyarországra Windisch Grécz herceg, aki igaz, hogy hadvezéri talentumát a napoleoni háborúban, főleg hölgyek szoknyájának a felhajtogatásával bizonyította, de hát ez az óriási túlerő, ez működött. És gyakorlott, csodálatos, fegyelmezett, kitűnő hadsereg volt a császári királyi haderő, vele szemben pedig egy rögtönzött, hirtelen fölállított honvédsereg állt. És nagyon nagy szó, hogy az ország hajlandó volt és képes volt túlélni ezt a támadást. Mert az ország tudta azt, hogyha bejön egy megszálló hadsereg egy országba, akkor azt nem szívesen látják, és emiatt ennek mindenütt megszálló csapatokat kell hátrahagynia, hogy a kommunikációs vonalai épek maradjanak, és így tovább. Tehát gyakorlatilag ez a nagy többség, ez a hatalmas túlerő, ez kezd fogyogatni. Mi itthon vagyunk, mi mindent jobban ismerünk, mert tudjuk pontosan, hogy hol, mire van lehetőség, sőt, ha megkérdezünk egy embert, nekünk feltétlenül jobb választ ad egy országlakó, mint az idegen hatalom kérdésére megtenné. Tehát gyakorlatilag lehetett tudni, hogy amikor a magyar seregek egyesülnek, és ez Görgei gyönyörű téli visszavonulásán a felvidéken keresztül, ez megtörténik. Egyszer csak Görgei, akit addig kergetnek az osztrákok, megjelenik Schlikkaltábor nagy hadtestének a hátába. Szembe Schlikkel, meg ott van Klapka. És hirtelen az, aki eddig nyűszítve kínzott minket, Schlik, hirtelen a bőréért kezd aggódni, és menekülnie kell. Tehát egy nagyon-nagyon nagy lehetőség következik be. Sajnos ezt eléggé elrontjuk, mert mert nem minden lengyel tábornok, aki eljön Magyarországra, volt egy Bemapó.
Bemapó, igen, igen.
Mert Bemapó Erdélybe csodát tett, Dembészki pedig ahány csatát vívott Magyarországon, mindegyiket nagyon vitézül ütna, kétszer megsebesül Magyarországon. És annyi csatát veszít el, amennyit megvív. Tehát egy tragédia, és hála jó Istennek, hogy a tábornokok föllázadnak, fölzendülnek ellene, és Kossuth nem szívesen bár, de kinevezi Görgeit ideiglenes fővezér, és hirtelen a magyar lépésekbe ész, értelem, ráció költözik, és egy nagyon-nagyon, hát ez nem véletlen, hogy ezt a francia katonai Saint-Cyr akadémián tanították, hogy ezt Moltke, aki nem akármilyen hadvezére volt a 19. században, példaként hozza föl a tavaszi hadjáratba azt, amikor a magyar seregek ugye a figyelmet a Miskolci országút felé próbálják terelni, hogy mindiskész minél több embert oda küldjön, és közben kezdik délfelől szerelmetesen átkarolni a Windischgrätz haderejét. Nem sikerült tökéletesen, mert semmi sem tökéletes, amit az ember csinál, de ez a tavaszi hadjárat, az első rész, ez három győzelem. Három győzelem, mind a három csata úgy kezdődik, hogy elveszítjük. És mind a három úgy végződik, hogy megnyerjük. Úgyhogy ez is mutatja, hogy a sereggel különösebb baj nincs, és hogy a magyar vezetési szisztéma sokkal külön, mint az osztrák, ahol a hidegben a tábornokok szerettek kényelmesen meleg ágyikóban aludni, és ugye az is a szegély csata reggelén mindegyész így kiugrik az ágyból, hogy aztán este abban már Kossuth Lajos feküdjön
te
bele.
Érdekes.
És ugye a Gödöllői kastélyban felkínálja a Pertut Kossuth Görgeinek. Ez a két ember valahányszor együtt volt, megértette egymást. Amikor távol voltak egymástól, Kossuth Debrecenbe, és Görgei a csatatéren, akkor a fülbesúgók áldáz munkája az érvényesült. Mondjuk szegény Kossuthné Magyarország egyik legcsúnyább és legellenszenvesebb asszonya, ez elmondja, hogy Lajos, ez egy patikárius, ez meg akar téged mérgezni, vigyázz magadra. És ugye Görgei törzsében megmondják, hogy ez a gyáva ügyvéd, ez a poltron, és így tovább. Szerencsére Kossuth ekkor a sereghez lejön, és ennek tényleg egy...
Személyesen győződik meg, hogy mi a valóság, igen.
Bizony, és bizony. Arról, hogy mire képes ez a hadsereg.
Igen.
És ekkor egy még merészebb haditerv kell, hogy szülessék, mert Görgei nem Pestre gondolt, hogy Pestet kell felszabadítani, hanem Komáromot.
Igen.
Mert a komáromi óriási táborerődrendszer, az volt a magyar ellenállásnak az egyik kulcsa, és nagyon szorongatják már ekkor. Ezt föl kell menteni, mert ha Komáromban bevannak a magyarok, akkor Pesten nem maradhat meg az osztrák.
Így van,
akkor ki kell hátrálni az osztráknak.
Igen, igen.
Tehát ez egy gyönyörű, nagyon merész haditerv, könnyen jégre kerülhettünk volna, de szerencsére a seregek csodálatosak voltak. Ahogy Görgei a komáromi hadparancsában mondja, hogy ne higgyétek, hogy ez Magyarország és Ausztria közötti háború pusztán, ez európai ügy.
Igen.
A legszentebb népjog küzdelme a bitorzsarnokság ellen.
És akkor még volt is esély arra, hogy az európai léptékűvé váljék. Később jött az, amikor Európa már, Európa forradalmai nagyrészt elbuktak. Magyarország hátrányba került a nemzetközi körülmények alapján. Jól gondolom, vagy tévedek?
Hát nem, hát Petőfi teljes joggal írta meg, hogy magára hagyták egymagára a gyáva népek a magyart.
Igen.
Tehát ez ténylegesen ez volt, hogy a forradalmak kifulladtak, és az újonnan létrejött országok, amelyekben annyira bíztunk, például a francia köztársaság, az mindenben iparkodott úgy viselkedni, hogy az orosz cárnak is tessék.
Igen. Sándor cár volt, ugye?
Nem, Miklós, első Miklós.
Miklós volt, igen.
Európa lovagja.
Igen, igen. Igen. Előtte volt Sándor.
Előtte és utána is Sándor.
Igen, igen, igen. Végülis a túlerő legyőzte a magyar forradalmat, szabadságharcot. Utána kegyetlen megtorlás következett. Mégis szerintem, vagy a történet számra talán, az a 20 év érdekesebb, ami 49 után a kiegyezésig tartott. Mi ennek a mérlege?
Az ország ragaszkodott most is a jogaihoz. Ez az első dolog. Tehát olyanok megint, akik különben nem értették meg mindig egymás, Kossuth nagyon nehezen tűrte, hogy őt ünnepli az ország, és Deákot követi.
Igen.
Ez pedig csak az ország bölcsességét mutatta. Mert ha a Kossuth-féle Dunai Konföderáció létrejött volna, az a Trianon született volna meg 60 évvel korábban. Mert bemenni egy államszövetségbe több önállósági jogot feláldozva, mint amennyit fel kellett áldozni a kiegyezéssel. Ez azt jelentette volna, hogy Románia, Szerbia, Horvátország és Erdély mindig leszavazta volna az egyszer Magyarországot. Tehát ez nem lett volna megoldás. Szükségmegoldásnak tartott a Kossuth is. Uh-huh. Csak az utókor hintirázta a harmatvizet, hogy a dunai kis népek összefogása.
Hiszen ami utána következett, az persze borrasz, tehát a világháborút követő Trianon bármi, az Magyarország számára valóban sokkot okozott, de azt nem kezelte volna Kossuthnak a néhány évtizeddel korábbi utópiája.
Nem, az meghozta volna hamarabb.
Igen, világos.
Na most ilyen, az van, hogy az ország ragaszkodott a jogaihoz, és amikor Deák 1861-ben, amikor egy pillanatra összehívják a Magyarország gyűlési, aztán szétkergesé, csodálatos felirati beszédében 48-ról beszél, mondván, hogy kérem, azok érvényes törvények, azokat az országgyűlés meghozta, az uralkodó szentesítette, azon lehet változtatni, de csak ugyanilyen módon, országgyűlés és uralkodó együttműködésével. És ugye Kossuth akkor azt mondja, hogy Deák vitézül megvédette 1848-at, és igaza van benne. És gyakorlatilag 1867 az országnak megint egy lehetőséget adott, egy olyasféle lehetőséget, hogy ott folytassa, ahol 49-ben abba hagyatta vele a túlerő. Ráadásul kedvezőbb körülmények között. Kedvezőbb körülmények.
Mitől
van attól, kedvező? Hogy 1848-ban egyetlen igazi szövetségesünk lett volna a liberális német polgárság, a bécsi polgárság. Nem volt a szövetségesünk, mert a magyar üres kamara nem vállalhatta magára a napóleoni háborúk gigászi államadóságának részbeni fedezését. 1867-ben meg tudtuk tenni. Uh-huh. És ezért 1867 megint egy csodálatos nap. Másodszor a 19. században Ausztria polgári alkotmányt kap magyar kezdeményezésre. Igen. Megint a jogkiterjesztés szép Szerű. Példája.
Most ismét egy rövid szünetet tartunk, de azután az utolsó közel negyed órára jövünk vissza, és akkor folytatódik a rakott Katona Tamás történésszel és 48-49-szel. Folytatódik tehát a rakott Katona Tamás történésszel és 1848-49-szel. Szünet előtt a kiegyezésig jutottunk, és annak a méltatása szerepelt tényekkel, érvekkel, perspektívával. Mi jellemzi innentől Magyarország fejlődését a következő évtizedekben? 48-49 hatása hogyan mutatkozott meg az évszázad második felében?
Először is azzal, hogy három olyan törvény születik meg 1868-ban, aminek jó lett volna már 1848-ban megszületnie.
Igen.
Ezek a törvények, a nemzetiségi törvény, hát erre rengeteg mindent elmondtunk, milyen rossz. Azért bármelyik utódállamban elfogadnánk most ezt a rossz törvényt. A másik a magyar-horvát kiegyezési törvény, ne lehessen a két társ nemzetet kijátszani többet egymás ellen. A harmadik pedig Eötvös József csodálatos, 48-ban a parlament által el nem fogadott népoktatási törvénye, amelyik abból indul ki, ő a gyereket az anyanyelvén kell tanítani, mert csak úgy képes tanulni. Tehát három kulcsfontosságú törvény, ami azt mutatja, hogy a magyar politikai elit, hogy egy ilyen 21. századi divacot használjuk, tudott tanulni 48 nem nagy számú hibájából, és ezt korrigálta. Nyilvánvaló volt az is, hogy ha az ország egyetért 48 örökségében, akkor előbb-utóbb a Deák pártnak és a bal középnek, Tisza Kálmánéknak találkozniuk kell. És ez 1875-re megszületik. Elősegíti ezt az 1873-as gigászi bankcsőd. Az egy olyan szörnyű csapás volt a Magyarországra, hogy hogy kellett hozzá egy fiatal Szél Kálmán, aki akkor pénzügyminiszter, ez is 3 év alatt rendbe szedi az ország költségvetését, meg kellett hozzá Hegedűs Sándor méltatlanul elfelejtett kiváló miniszter, aki ekkor a költségvetésnek a fő tárgyalás vezetője. Igen, az ország erre az időre nem csak közjogilag, még közgazdaságilag is kezd felnőni a megoldandó feladatokhoz. A szakértelmiség ekkor alakul ki, és mindenre van ember,
igen,
és mindenre van recept ebben az időben.
Igen. Micsoda fejlődés következett be tényleg a millennium, hát sokan azt olvassuk, mondják, hogy Európa példaadó országa volt számos tekintetben, a fejlődés tekintve a millennium környékén Magyarország. Te is így látod?
Bizonyára, mert a millennium korszakára már bizonyos válságjelek azért mutatkoznak. Ilyen például, hogy Tisza Kálmánnak a 15 éves országlása után némi visszalépést jelent mondjuk egy Bánfi Dezső kormánya. Mondjuk Tisza Kálmán, mint megyei úr, úgy kezelte az országot, ahogy a főispán a megyéjét. Bánfi Dezső meg úgy kezelte az országot, mint a főszolgabíró a járást.
Ajaj.
Na most, igen, de a gazdasági fejlődés, ez a motor, ez istenien működött változatlanul. Tehát kezd kihalni a szabaderfű pártból a szabaderfűség, kezd kihalni a 48-as pártból minden haladó elem, hiszen belőle jön létre az antiszemita párt is, amelyik vagy 15 éven keresztül egyik tehertétele a magyar parlamentnek. De és ilyen 48-ból ekkor lesz a 48-as pártból egy sovén szamár párt, amelyik érzelmi politizálással próbált szavazatokat gyűjteni magának, és egyszer sikeresen megbuktatta a szabadelvűeket. Azért, hogy 4 évvel később nyíva visszakönyörögjük Tisza Istvánt a kormány élére.
Mondd, az osztrák-magyar monarchia felbomlása mikor volt úgy először látható, hogy ebből baj lesz, is a másik kérdés? Ferenc József uralkodásának évtizedeit te hogyan látod, hogyan mérlegelnéd?
Hát Ferenc József egy nagyon derék szorgalmas ember volt, felettébb szerény képességekkel megáldva, de alkotmányos uralkodó volt. Nagyon nehéz volt neki ezt abba a szűk koponyájába belevenni, hogy neki ezentúl nem Isten kegyelméből azt csinálok, amit akarok, hanem az alkotmány szellemében kell uralkodni. Megtette. Alkotmányos uralkodó volt. Magyarországon például sosem helyettesítette magát a trón örökösen, mint a birodalom osztrák felében, mert ott az alkotmány ezt lehetővé tette, nálunk nem. Magyarország mindig kormányozható volt. Ausztria soha. És természetes szövetségesünk, megint csak a bécsi liberális német polgárság, az soha nem jut kormányhoz. Hát a kormány az derék ausztroszlávok kezében van, mindig van lengyel miniszter benne, a csehek közül is mindig a klerikális elemek dominálnak, tehát lehet látni, hogy nehéz lesz ez. Minden arra felé mutatott, hogy előbb-utóbb az a magyar törekvés az létrejön, hogy a birodalom az personálunióvá alakuljon át.
Értem.
Tehát úgy, hogy meglegyen a nem csak az önálló magyar parlament, hanem az önálló magyar hadsereg is például. Tehát az úgynevezett közös ügyek is,
igen,
hogy ketté fognak válni. Fájdalom, a magyar ellenzék elég rosszul kezelte ezt a helyzetet, ezt a lehetőséget.
Nem ismerte fel ennek a jövőbeni prognózisát, vagy súlyát?
Nem. Hát megmaradt a deklamatív politizálásnál. Értem. Tehát az, hogy időnként összetörte a parlament berendezését, és diadalitosan beült fényképezkedni a romok közé. Az, hogy nem volt hajlandó a közös hadseregért semmilyen anyagi áldozatra, és ez rengeteg magyar vért követelt aztán az első világháború alatt.
Sokat, bizony így van. Szóval a monarchia felbomlásában, felbomlása szükségszerű volt szerinted?
Hát annyiból, hogy létrejött az első világháború, és az első világháborúban a monarchia Tisza óvó szava ellenére német oldalon felvonult, és Ferenc József is úgy érezte, hogy ő mégiscsak egy német uralkodó elsősorban. Meg is veregette az öregnek a koponyáját, második Vilmos, hogy derékember. Ez egy elkerülhetetlen rossz döntés volt. Tehát nem volt elkerülhető sem, sajnos. És az akkori időkben Európa úgy gondolta, hogy le kell számolni a német militarizmussal, nem azzal számolt le.
Nem,
minden 20 német közül egy került idegen uralom alá, minden 20 bolgár közül egy, minden 20 magyar közül 7. Tehát ténylegesen az van, hogy Magyarországon verték el az ártatlan Magyarországon. És utána jöttek a sóhajtozások, hogy de nagy marhaság volt az osztrák-magyar monarchiát felszámolni.
Igen, de ez ma is előjön, tanár úr. Szóval ma nagyon sok ember azt mondja, hogy az európai integráció olyan, amilyen, de ennek a régiónak egy nagyon modern formába a KMK világ legjobbát feltámasztani volna, értem vagy érdeme?
Hát voltak éppen John Komlós, amerikai magyar történész, egy könyvet is írt erről, hogy az osztrák-magyar monarchia, mint előkép, mint a közös piac előképe.
Igen. Így van. Adásidőnk nagy része eltelt, ezért inkább egy picit az ünnepre térnénk vissza, holott reggelig folytathatnánk. Ebben a blogban tehát magáról az ünneplel és az ünneplés méltóságáról beszélünk. Én tudom, hogy Makón ünnepi köszöntőt mondasz. Mi a vezérgondolat? Hogy lehet ma szépen, méltóan ünnepelni?
Hát el kell mondani a tényeket. Hát azok magukért beszélnek. És ténylegesen az van, hogy pillanatilag nincs senki sem, aki hasznot tudna húzni abból, hogy megpróbálja az ünnepet magához és a saját célkitűzéseihez igazítani. Tehát itt ténylegesen az, nyugodtan hagyjuk érvényesülni és beszélni a tényeket, nem járunk vele rosszul. És ott van előttünk a példa. A kevés számú hibából is tanulni lehet.
Igen.
A 48-as nemzedék 67-ben tudott tanulni, igen, ebből, és ezért egy fél évszázados azt kell mondani, virágzást indított el Magyarországon. Hála Isten, hogy ez a fél évszázad megvolt, mert különben aztán szomorú volna az ember szíve, amikor kimegy a Pesti utcára, és azt látja, hogy minden, ami valamire való dolog, akkor épült.
Gyönyörű dolgok épültek máig is. Olyan építészeti értékek, amiket megcsodál a világ.
Igen, és azért mondjuk 1896-ban az ezredév tiszteletére iszonyú tömeg iskola épült.
Igen.
Azért még az az ostoba Bánfi is tudta, hogy
a felemelkedés onnan ered, az iskolától indult.
Emberfők, ahogy Széchenyi mondogatta, azokra szükség van.
Előadásod néhány nagyszerű pontja, szinte kacsintás volt 2010-re vagy 2012-re, nem szeretnék aktualizálni, de mégis, akkor hát 48-49 tanúsága, evolúció vagy revolúció? Mikor mi?
Egy ilyen kérdésre nincsen helyes válasz, mert ez a körülményektől
függ. Igen.
Tehát láttuk, hogy még a lehetetlen is előfordulhat, például a kedélyes Bécsben is lehet forradalom 1848-ban, hogyha a magyarok segítik egy kicsit.
Igen. Azután 48 tanúságoként lehetünk-e egyszerre patrióták, európaiak, konzervatívok és liberálisok?
Hát természetesen, mert ezek a dolgok összeadódva többet jelentenek. A kizárólagosság ezek közül a részigazságok való válogatáskor, ez nem jó dolog. Tehát az, hogy nyilvánvaló, hogy demokratikus politika szabad elvű gondolatok nélkül alig ha fog tudni virágozni, és így tovább.
Alkotmányosság sincs a minőségi szabad elvű gondolat nélkül. Persze. A másik, akad-e bölcs, derűs, arany középút a közpolitika számára ünnepkor, ünnep előtt és ünnep után?
Azt hiszem, hogy most akadhat. Azért, mert egyszerűen az ellenzék nincs abban a helyzetben, és a kormány nincs abban a szorításban, hogy megpróbálja ezt az ünnepet apró pénzre váltani.
Így van. Így.
Tehát itt úgy gondolom, hogy most jó lehetősége van egy viszonylag tisztes ünneplésnek.
Bizony. Nem szentenciát mondtunk, hanem megfontolásra iparkodtunk ajánlani néhány fontos gondolatot. Köszönöm, hogy vendégünk voltál, Katona Tamás államtitkár úr. Köszönöm a Klubrádió munkatársainak, Ára Brigittának és József Péternek is a segítő közreműködést. Legközelebb élő adásunk április 5-én lesz. Következő vendégünk Harangozó Gábor, parlamenti képviselő, korábban Európa parlamenti képviselő lesz, vele uniós ügyekről, azután szűkebb szakmájáról, az agrárügyekről és a vidékfejlesztésről beszélgetünk majd. Szép estét és kellemes ünnepet kívánok, illetve vendégünk együtt kívánunk a hallgatónak. Viszont hallás a Kollágy műsorát hallották.